Az elmúlt órákban előjött köztünk a halálfélelemnek a témája. Beszélgettünk. És a kérdés az az volt, az a kérdés vetült föl, hogy tulajdonképpen valójában miért fél az ember a haláltól? Miért félünk a, mit tudom, a medvétől például? Ha félünk a medvétől, vagy akármitől, attól, hogy elüt egy autó. Miért félünk mi attól? De vajon a testi kínok miatt, hogy a testemnek az a kínlódás, hogy leszakad a, nem tudom, végtagom, vagy a fejem, amitől mi félünk, a fájdalomtól félünk talán, vagy az ismeretlentől félünk, attól, hogy nem tudjuk, hogy hol megyünk. De hogy van az akkor azokkal, akik tudja, hogy hol megy, mert megtapasztaltam Mennyekországát valamilyen formában, de mégis fél a haláltól. Mégis félek a haláltól, mégis félek attól, ami velem fog történni, amikor mondjuk elüt egy autó. És jött egy ilyen átható gondolat ezzel kapcsolatban, ami szerintem Isten megválaszolta ezen keresztül a kérdést. És ez az, hogy mi valójában nem... Úgy igazából nem a testi kínlódástól félünk mi, amikor haláltól félünk. Nem is attól feltétlenül, hogy el kell búcsúznunk a szeretteinktől, bár ez mind benne van, nyilván. De aki tudja, és aki meglátta Mennyekországát, és érzi, hogy az ott van körülötte, ha az is fél a haláltól, akkor biztos nem attól fél, hogy rossz helyre megy meg, hogy el kell hagyni a szeretteit, mert tudja, hogy visszakapja őket. De mégis, ha fél a haláltól, akkor ott valami van még. Mert én most elsősorban azokról beszélek, akik már Istenhez fordultak, és megtapasztalták az ő kegyelmét, mégis félnek a haláltól. És megjött a válasz, hogy azért fél az ember a haláltól, aki már megismerte valamilyen szinten Istent, Isten országát, bizonyossága van az örök élet felől, mégis azért fél a haláltól, mert fél elveszíteni azt az identitását, amit ő egészen eddig összegyűjtött, fölszedett a világból, megkapott más emberektől, tudományokon keresztül, az úgynevezett önismereten keresztül. És fél mindezt kiadni a kezéből. Beszélgettünk ugye korábban arról, Attila, hogy a tudás az egy nagy befektetés, egy nagy kincs. Ugye az információ, az, amit megszerzünk a világból. A vagyon is egy nagy kincs, a pénz is egy kincs, a vagyon is. Ezek mind kincsek, földi kincsek, ahogy Jézus fogalmazott, hogy akinek kincse van, annak ott van a szíve. És ezek mind kincsek, amik itt birtoklunk itt a földön, akár legyen az szellemi birtok, vagy fizikai birtok. De rájöttem arra, hogy nincs nagyobb birtok, nincs nagyobb kincs, mint az úgynevezett önismeret. Az úgynevezett énkép, az ego, vagy nevezzük, ahogy akarjuk. Az a kép, amit mi fölépítettünk önmagunkról, az, hogy én ilyen vagyok, rólam ezt mondták, vagy én ezt mondom magamról, én ezt akarom hinni magamról. A pszichológián keresztül, a tudományon keresztül, én megkaptam ezt a képet, és végre örülök, hogy megismerhettem önmagamat, és most már tudom, hogy én ki vagyok, és el tudom magamat helyezni a világban. És amikor jön a félelem, a halálfélelem, akkor rájövök arra, hogy én ezt el tudom veszíteni. Ezt, aki én vagyok. Aki én vagyok, az meg tud szűnni. És itt jön képbe az, amiről most beszéltünk az előbb, hogy Krisztus azt tanította, hogy ő megüresítette önmagát. Mert ő feltetőleg ugye megértette Isten bölcsességéből, kegyelméből, hogy nincs nagyobb börtön, mint az énnek a börtöne, nincs nagyobb rabság, mint a vélt önismeretnek a rabsága, és ez az, ami az embert valóban leláncolja. Ez az, ami az embert teljes mértékben megkötözi, és nem engedi megújulni. És ugye tudjuk azt, hogy az élet az megújul, folyamatosan megújul. Ami Isten lelkéből származik, az megújul.
És a régiek elmúlnak.
Azt mondja Krisztus, hogy új teremtés vagytok én bennem. Új teremtés. És még azt is mondjam mellé, ez Jelenések könyvében van, nem tudom pontosan, hogy melyik fejezetben, de ettől most tekintsünk el. Ugye azt mondja, hogy ha jól emlékszem, így mondja, hogy aki győzedelmeskedik, annak egy fehér kövecskét adok. Más fordításban úgy szól, ami szerintem helytállóbb, hogy fehér kövecskévé teszem. Ugye azért helytállóbb, mert beleillik abba az analógiába, hogy a szellemi templom az mi vagyunk, tehát ebben tesz ő egy kővé minket. Nem, ez mellékes. Tehát azt mondja, hogy egy fehér kövecskét adok neki, vagy egy fehér kövecskévé, építő kövecskévé teszem őt. És arra a kőre lesz egy név írva, amit senki nem tud, csak az, aki kapja. És az, aki megkapja azt a nevet, az akkor fogja megkapni, amikor Isten odaadja neki. Tehát nem azt mondja, hogy azt a kövecskét, azon a kövecskén egy olyan név szerepel, amit senki nem tud, csak az, aki megszerezte, aki megismerte önmagát, akinek a világ megmondta, hogy ő kicsoda, a barátai, a családja megmondta, hogy ő kicsoda, a tudomány megmondta, hogy ő kicsoda, hanem azt mondja, hogy az a kicsi kövecske is rajta lévő név, azt senki nem tudja, hogy az mi. Csak az, aki kapja, és csak Isten, aki adja. Csak ők tudják. És Krisztusnak magának is azt írja, hogy új neve lesz. Sőt, nevei, tehát hogy a nevei, Krisztusnak a nevei ott föl vannak sorolva, és új nevei lesznek. Tehát, hogy megismerjük, még ő maga is megújul, és az új mélységeit, az új minőségeit ismerhetjük mi meg, ott, amikor vele leszünk, mennyei állapotban, paradicsomban. És valójában erről szól az élet. Folyamatosan megújulni, és engedni azt, hogy ő megújítson. És amikor hogyan történik a megújulás? Úgy történik a megújulás, hogy van nekem egy ilyen én képem, egy ilyen önképem, egy ilyen önmagam által faragott képem arról, hogy én ki vagyok. És nekem is volt, mindannyiunknak volt, meg még van is. De amikor egyszer csak így ellágyul bennem valami, és belegondolok abba, hogy hát én már jó sokáig voltam ilyen, mint amilyen vagyok, hát akkor miért ne legyek most másmilyen? És persze ez nem önszántunkból megy, hanem egyszerűen érzem azt, hogy Isten engem meg akar változtatni, és én ahelyett, hogy ott tiltakozni kellene meg minden, egyszerűen csak azt mondom, hogy hát igazából jól van. Hajléktalan még nem voltam. Ha most elfogyott a pénzem, és nincs hol laknom, hát hajléktalan még nem voltam. Hát most kipróbálom, milyen hajléktalannak lenni. És kéregetni tegyük föl. Nem azt mondom, hogy kéregetni kell, csak egy példa volt az egész. Tehát hasonlóképpen történik ez meg szellemileg is, hogy az ember, amikor hagyja magát megújítani, akkor olyan véleményekre, olyan gondolatokra fog nyitni, amikre addig nem nyitott. Mert ő úgy gondolta, hogy ez nem az ő része, ő ezt nem tudta elfogadni. És persze ez nem azt mondom, hogy minden rossz el kell fogadni, de hogy nyitni afelé, ami ellenkezik az én eddigi véleményemmel, és mérlegelni azt, és megtartani belőle a jót, és hagyni azt, hogy Isten átformáljon ezen keresztül. Ez az igazi szabadság. Ez az igazi mennyei állapot. És Krisztus ezt tette folyamatosan, és ezért tudott mindig újat mondani az embereknek. Tehát nincs egy olyan tanítása, amiben ő megismételni önmagát. Tehát ha elolvassuk az evangéliumot, nincs egy olyan tanítása, amiben megismételni önmagát. Mi megismételjük önmagunkat. Számtalanszor megismételjük önmagunkat, mert még nem vagyunk teljesen megújulva. Mert nem engedjük be a megújulást a szívünkbe, a lelkünkbe, az elménkbe. És itt jön képbe még az is az a fontos kép, vagy allegória, hogy amit Jézus használ, hogy az ő tanítványa jönnek, mint a halak. Azt mondja, hogy a mennyek országa olyan, mint egy nagy háló, amit beleeresztettek a vízbe, és kifogott mindenféle halat. És ugye a háló kifogta a halakat, jót és rosszat egyaránt, és a jó halakat azt bedobták, külön rakták, és a rosszakat meg visszadobták. És hogy azért hasonlítja a mennyek országát, meg az övéit a halakhoz, és ugye hát ezért vált egy szimbólumá is a hal, tehát hogy Krisztus tanítványának a szimbólumává vált ugye a hal, valamikor ezt elkezdték használni, ezt a szimbólumot, nem mondom, hogy ez most Isten kellett, hogy iklesse feltétlenül, hogy ezt most használni kell szimbólumokat, de hogy valamiért így megmaradt ez, hogy a hal a szimbóluma az ő tanítványainak, mert ugye ezt a példázatot hozta Jézus. És akkor rájöttem arra, hogy azért a hal, mert a hal az él a vízben, a víz alatt, tehát a vízben, tehát az Isten lelkében, a folyamatosan folyó és elterülő és mindenütt átfolyó vízben él a hal. És Jézus azt mondja, hogy ha nem lesztek ilyenek, mint a halak, más allegóriával élve, mint a gyermekek, az is erre vonatkozik, nem arra vonatkozik, hogy gügyögni kell, de arra vonatkozik, hogy ha nem lesztek ilyenek, folyamatosan megújulók, formálhatók, tehát olyan, mint a hal, hogy a vízben úszik, és nem árt neki a víz, tud a víz alatt levegőzni, nem hal bele, nem fullad meg, és folyik a vízzel együtt, tehát hogy nem baj neki, hogyha vízesés van, vagy le kell zuhanni a szikláról, és akkor ott 10-20 méter zuhan, mert beleesik, beleplottyan a vízbe, az alján azt megy tovább. Tehát, hogy igazából ezért mondta azt, ezért használta ezt a képet a tanítványokra, hogy olyanok, mint a hal, mert a hal a vízben, ami egyébként másfelől meg Isten lelkének és Isten beszédének is elsősorban a szimbóluma, a víz, hogy tud úszni vele együtt. És igazából ezt akartam így elmondani részemről, hogy ez a gondolat jött, hogy az embernek a legnagyobb félelme, a legfőbb oka a halálfélelemre az nem az, hogy fél a testét elveszíteni, vagy fél a szenvedéstől, vagy fél ettől, vagy attól, vagy amattól, hanem fél önmagát elveszíteni. És mennyivel jobb az embernek, hogyha, ahogy Krisztus mondta, hogy ezt a példázatot, hogyha még itt az életében elveszíti önmagát, azaz, ugye erre élt azzal a példázattal, hogy ő a megbotránkozás köve, azaz Krisztus, a kő, amelyik le fog zuhanni, és azt írja, hogy akire ez a kő ráesik, porrázúzza azt az embert, viszont aki erre a kőre ráesik, az csak megtöretik, de tovább él. Tehát, hogy igazából fordítva mondja, de hogy a fordításban az van ebben a részben, hogy aki ráesik a kőre, az nem hal meg, az megtöretetik. Tehát más szót használ arra, mint amikor a következő részben azt mondja, a következő mondatban, hogy akire viszont ez a kő ráesik, az porrázúzza. Tehát, hogy ez a lényeg, hogy ha megtörök, még a Krisztuson, még amikor még élek, akkor török meg a Krisztusnak a szikláján, a kövén, engedem magamat megtörni, akkor élni fogok. De ha nem engedem magam megtörni, ő akkor is el fog jönni a földre. És én erre láttam egy álmot, én láttam szemtől szembe. Tehát én nekem senki nem mondhatja azt, hogy ez nem lesz így, mert én ezt láttam. Tehát szó szerint megmutatta nekem álomban, pontosabban éber állapotban, egy teljesen egyértelmű látással, hogy ez fog történni, és elmondta szóval. Tehát, hogy mindenki meg fog ítéltetni. Mindenki meg fog ítéltetni. Kivétel nélkül. De aki megtört, aki megítélt, tehát aki engedte, hogy Isten még életébe ítélje meg, és megtört a sziklán, a Krisztuson tanításán, az életbe fog maradni, aki nem, az pedig nem. És akkor megszűnik, ugye, hogyha az ember megtörik, akkor megszűnik az az én kép, ami eddig volt. Ezzel megszűnik a halálfélelme, megszűnik minden. És marad helyette a folyamatos megújulás, az élet. Ezt akartam elmondani.
Emlékszem, akkor róla édesapám haldokolt. Akkor hát én nem ismertem még úgy Isten kijelentését, Jézus evangéliumát. Viszont jött az, hogy kicsit beszélgessek édesapámmal. Ki tudja, még meddig van közöttünk. És lefeküdtem oda mellé a beteg ágyára, és próbáltam így kicsit úgy kifaggatni őt, hogyha adná ki az Úristen egy hosszabbítást, fel még 10 évet, akkor mi az, amit másképp csinálna? Mi az, amit mostani csinálték fel 1000-szer, de mostantól másképp döntene és másképp csinálna azt? Vagy mi az, amit még nem csinált mostanig, és csinálna örömmel, kipróbálná azt? A szomorú az volt, hogy édesapám nem tudott válaszolni a kérdésre. Csak nézett ki a fejéből is, hát nem válaszolt. Tehát ugye a hallgatásával, a csendjével gyakorlatilag ő kimondta magára a halálos ítéletet. Hogy te, én semmit nem csinálnék másképp, mint ahogy eddig is csináltam, és semmi új elképzelésem nincs, amit megvalósítanék, hogyha élhetnék még. Tehát ugye nem volt meg az az opció az ő fejében, az ő szívében, az a vágyakozás, hogy valami megújuljon benne az ő életében. Valamit másképp csináljon, vagy valami újat csináljon, újabb inspirációt szerezzen, és annak örüljön, mint a gyermek a játékának. És akkor úgy tudtam, hogy nincsen sok hátat lesz, ezt már nem lehet megfordítani számára. elnézést. Sajnos nekem nem volt hozzá bölcsességem, hogy ezt tovább vigyem ezt a konverzációt olyan irányba, hogy benne felcsillanjon az életnek a lángja, az új élet lángja, akkor még nem ismertem Istent, csak ő ismert engemet, az én nyomorúságos szívemet. Ami még nekem erről eszembe jut, erről a félelemről, hogy miért van félelem, miért van halálfélelem, az az, hogy Isten kezében, ugye, ami ellen az ezotéria, ugye durván védekezik, hogy jaj, nem kell félni, és a félelem az rossz, meg minden, nem. Isten kezében egy tökéletes iránytű. Egy tökéletes iránytű a félelem, mert azt jelzi számunkra, hogy hiába valóvá tettük az életünket teljes mértékben, hogy a mi lelkünk nem teljes, hogy a lelkünk még nincs teljességben, egészségben, hanem fél elemben van. Tehát így ezáltal, hogy kapjuk a jelzést, hogy a lélek félelemben van, és jó volna, hogyha az kiteljesedne, hogy tudjon megboldogulni az élete végén. A félelem a mi barátunk, aki ugye és egyértelműen kivehető az írásból, a tanításokból, hogy aki teljes lett a szeretetben, Isten jelenlétében, abban nincsen félelem. Hát hogy lehetne félelem benne, hogyha Isten ott van teljes erővel, teljes dicsőségével az ő életében. És hát igen, a megújulás, ugye amiről Pál azt mondja, hogy imé a régiek elmúltak, újjá lett minden. És ez egy hatalmas félelem, ugye, mert mi ragaszkodunk ahhoz az identitáshoz, ahhoz az önismerethez, ahhoz a hamis önismerethez, amit mondasz, amit mi magunknak összeszereltünk, ugye, különböző oklevelekkel, elismertséggel, baráti körrel, pénzzel, tekintéllyel, különböző kincsek, ugye földi kincsek, szellemiekbe, ugye könyvek olvasásával. És azt félünk elveszíteni, mert maga a kőszikla, amire ugye ráesünk, ami szembe gurul velünk, ő azt mondja, hogy újjászületés. Hogy a régi meg kell halljon. És de ugye ugyanakkor nem csak azt mondja, hogy meg kell halljon, azt mondja, hogy van amiért meghalni, mert van egy új, egy tökéletes. De azért fontos, hogy teljes mértékben megüresítsük magunkat, ahogy Jézus tette, ahogy mondja Pál Jézusról, hogy Jézus azt a hatalmas erőt, dicsőséget, akár tudást is, meg Istennel való közösséget ő nem használta, nem tekintette zsákmánynak, hanem folyton megüresíti magát, és alázatos volt egész a haláláig. És ezért őt Isten, ugye, mint egy üres edényt a kedvére tudta formálni, tetszése szerint tudta formálni őt. És itt az előbb beszélgettük ugye a tárhelyekről, hogy a számítástechnika is nagyon szépen rámutat arra, hogy mifelé tart a mi világunk. Hogy mi, amit szereztünk, úgymond, Istentől, mert minden tőle van, minden tudás, minden bölcsesség tőle van. Viszont mi felépítettük ezt a víztározót, Isten igényének a tárhelyét, az agyunkban, a lelkünkben. És azt mi tároljuk, azt a vizet. És nem akarjuk magunkat megüresíteni, hogy az a víz kimenjen belőlünk és cserélődjön, hogy az új víz, ugye, belénk folyjon. És hogy Isten országában, avagy Jézusnál nem volt tárhely. Ő nem tárolta a tudást. Ő nem tárolta a kijelentést, nem tárolta a példabeszédeket, nem tárolta Istennek a szerelmét, az ő gyógyítását, semmit nem tárolt magának, hanem folyton, folyvást tovább engedte, tovább adta embertársainak. És ezáltal ugye mindig megújult. És nem kellett féljen, hogy valamit elveszít, mert ő önként elvesztette magát. Önként megüresítette magát. Nem kellett őt Isten megüresítse, hanem ő vágyott arra, hogy Istenem, legyek üres, hogy üresítsél meg, ugye, vagy hogy segítsél, hogy legyek üres, hogy az újnak ugye a hely felszabaduljon. És úgy gondolom, hogy félelmetes belegondolni abba, hogy ha valaki Istenben van, akkor neki még szinte az emlékezete is elveszik, elvész. És mi ezt úgy tartjuk számon, ugye tudományosan, hogy ez betegség. Alzheimer, meg nem tudom én, milyen különböző kórok vannak, ugye. Down-szindróma meg társai, felejtős a gyerek, vagy a nagymama, nincs neki emlékezete. És segíteni akarunk, hogy emlékezzen különböző vitaminokkal, vagy különböző tuningszerekkel, műszerekkel, ugye? Hogy ő emlékezzen. De miért? Azért, mert mi azt hisszük jónak, ami rossz. Mi nem tudjuk, hogy jó, hogyha az embernek nincsen emlékezete. Az jó, az tökéletes. Miért mondta Jézus, hogy az én terhem könnyű, az én igám gyönyörűséges? Az émető nem tárolt, és az igazság terhét nem cipelte magában, mert az igazság egy óriás teher. Az igazság felszabadít, de hogyha azt megtartom, az teher számomra. Épp erről beszélgettünk, hogy azt érzem, hogy néha folytogat az igazság, hogyha nem osztom meg, ha kapom és nem osztom meg.
Igen, az az érzés, hogy látod, hogy az emberek rossz irányba mennek. Látod azt, hogy a barátod, a családod akár rossz irányba megy, de nem tudsz semmit csinálni. Tehát nem tudod megakadályozni, nem tudsz ellene semmit tenni. Ezzel az érzéssel már talán egyesek találkoztak. És kicsit pontosítva én azt látom, hogy ez tulajdonképpen ez az igazságnak a terhe. Amikor én ezt konkrétan érzem, hogy ez egy teher, hogy én nekem itt van nálam a tudás, ott van nálam a bölcsesség, de nem tudok mit csinálni. Nekem volt olyan szituáció az életemben, amikor például volt valamilyen alapfokú szakértelmem ahhoz, hogy egy problémát megoldjak, mégsem lett megengedve, hogy én azt megoldhassam. Mert ott valakinek valamiért szenvednie kellett egy technikai problémától, valamitől, ami megnehezítette az életét, és nem volt megengedve, hogy én azon segítsek. Pedig tudtam volna. És az érzés, hogy nincsen megengedve, én látom, mi a megoldás, látom, hogy a másik ember ott szenved vele, nem tudja, mi a baja, én látom, mi a megoldás, de nem tudok rajta segíteni. Na, hasonlatos az igazságnak a terhe. Tehát ezért teher önmagában az igazság, ha nincsen átadva más embereknek, nincsen forgatva. Mint ahogy mondta a talentumok példázatában, hogy a jó sáfár az ugye forgatta a pénzt, a talentumot, nem megtartotta és elásta, ugye pontosan erről beszélt a példázat, hogy volt, amelyik elásta, és az nem jutalmat kapott érte, hanem konkrétan ki lett vetve a mennyek országából. A példázatban ugye a gazdag embernek a királyságából. Tehát erről szól az egész, tulajdonképpen.
Visszaemlékszem, hogy amikor hát a zenét megszerettem, és voltak kedvenc előadóim, énekeseim, meg a filmeket is ugye megszerettem. Hát gyűjtögettem, hát ugye tároltam azokat. És emlékszem, hogy olyan nagy probléma volt mindig, hogy kategorizálni, rendszerezni őket, tenni balról, jobbra, egyik külső merevlemező át a másikra, a külső merevlemez megomlott, én is összeomlottam lelkileg, hogy a kincsem, a vagyonom, ugye, az eltűnt. Idegronsettem, ugye, hogyha talán több eszámba is lehet ezt fogalmazni. Többen megélhették ezt, megtapasztalhatták ezt. És, mint az előbb is mondtam, félelmetes belegondolni abba, hogy az embernek nincsen emlékezete. Hogy az agyat, amit mi Istentől kaptunk, nem biztos, hogy mi arra kellett volna használjuk, hogy tároljunk benne valamit. Az agy az nem tárhely. Tehát bolondság egyébként, teljesen egyértelmű bolondság, hogyha én az agyamat tárhelyként használom, amikor az Úristen felkínálja számomra, hogy állandó, konstans hozzáférésem van a végtelen tárhelyhez, a végtelen a mennyei felhőhöz, nem a lenti felhőhöz, ami mellesleg utánozza a fenti felhőt, a mennyei felhőt, hanem a mennyei felhőhöz. Tehát Isten teljes bölcsességéhez nekem korlátlan és állandó hozzáférésem van. Mekkora bolondság és mekkora teher, hogyha én bármit is tárolok az agyamban. Milyen nagy hiába valóság és tényleg őrültség.
Igen, hogyha nem is vagy Alzheimer-es, akkor is felejtesz. Tehát a felejtés, mint jelenség, nem volna, mint fogalom, nem létezne. A felejtés, mint normál része az életnek, nem betegség, még betegség se kell legyen. A felejtés, mint normál része egy egészséges ember életének, nem lenne létjogosultsága akkor, hogyha az agy tárhelynek lett volna előkészítve, hosszú távú tárhelynek lett volna megtervezve. Tehát ha alapból így teremtette volna Isten, így gyártotta volna le az agyat, akkor nem lenne az a nem lenne létjogosultság annak a jelenségnek, amit úgy nevezünk, hogy felejtés, normál emberi felejtés. Igazából rengeteg dolog tanúskodik amellett, hogy miről szólt Jézus, meg miről tanított. Ez egy az ezer közül, de ez is rendkívül fontos, így van.
Nekem a hálós példázathoz jött egy jó kijelentés, így hosszabbítás, tehát ugye egy laikus azt mondaná, hogy hát akiket visszadobtak a tengerre, azok jobban jártak, mert többeket megették. De hogy igazából ez a példázat úgy folytatódhatna akár, hogy van egy hatalmas tenger, ugye sós tenger. Itt ebben az értelemben a Biblia ugye már ez nem pozitív jelentéssel bír, hanem negatív jelentéssel. Ugye a sós víz, ha csak az van a tengeren, akkor az ember meghaladtól. A tengervíztől, hogyha azt issza. És ugyanígy ugye mi, mint halak, ugye benne vagyunk a népek tengerébe, a tömeg szellemben, ami megöl minket, ha benne maradunk, mert ott már nincsen megújulás a népek tengerében, a tömeg szellemben. Ezért ugye a mennyek országa hasonlatos az a hálóhoz, amely kifog mindenféle halat a tengerből, mert sokan hallják az evangéliumot. Nem mindenki kíváncsi rá. És aki arra nem kíváncsi, azt visszadobják a tengerbe. A folytonos és állandó ismétlődések poklába gyakorlatilag. Népek tengerébe. És akiket úgymond kifogtak evel a hálóval, az igazság hálójával, Jézus evangéliumával, azokat meg átszállítják az élő vízbe. A sós tengerből az élő vízbe, ahol ugye, mint a pisztánk ugye a hegyi patakban, hogy új, tehát mindig tiszta vízben van ő, és az ő vize mindig megújul, ugye? Tehát gyakorlatilag itt nem kifogás történik, hogy most akkor Isten felzabálja őket, mert nem erről van szó, hanem arról van szó sokkal inkább, hogy Isten a posvat vízből, az elhasznált vízből, a monotonná, unalmassá vált életből, az ismétlődő törvények alá rekett életből átmenti az ő gyermekeit az új vízbe, amelyet az élő vizek forrásai táplálnak állandóan. És akkor boldogan élnek, örökön örökké, nem amíg meg nem halnak, hanem örökön örökké. Mert hogyha az embernek van folyton új és még újabb, akkor nincs értelme halálnak, nincs létjogosultsága halálnak. Mert mindig megújulhat, és Isten örömére élheti az életét, szó szerint, Isten örömére. Milyen nagy dolog volna ez? Tehát azt mondom, hogy így gondoljunk bele, ha megtehetjük Isten kegyelméből, hogy milyen nagy dolog az, hogy nekünk folyton csak van, és Isten megadta nekünk a továbbadás örömét, hogy az adás nekünk nem kényszer, nem kötelező adó a császárnak, hanem az adás a mi lételemünk, a létörömünk, mert a bennünk lévő víz nem áll meg, nem válik ilyen pocsolyává. És így ugye, hogyha az embernek már nincsen tárhelye, nincsen emlékezete, de terve sincsen, úgymond jövőképe sincsen, akkor mi történik? Ha elmúlik az emlékezet, a tört én elem, és elmúlnak a tervek, elvesznek a tervek, a jövőképek, mi marad? Hát az örökké valóság. Az örökké valóság. És erre hív Isten bennünket, hogy menjünk be az ő valóságába, és maradjunk örökön benne, és ne aggódjunk majd a holnap miatt, mert ugye, bocsánat, a holnap miatt, mert a holnap majd aggodalmaskodik az ő dolgai miatt. Mi örüljünk annak, ami mostan van, amit most ajándékba kapunk, és amit ajándékba adhatunk egymásnak. Ez a mennyek országa elkezdődött, itt van. Közöttünk van, és mi bennünk van.
Igen, Isten jelenlétét úgy lehetne legjobban jellemezni, hogy teljes időtlenség érzése. Ha valaki ezt érezte, akkor tudja, hogy ez miről szól. Az időtlenség érzése, jó értelembe vett időtlenség érzése. És valójában az a helyzet ezzel az időtlenséggel, hogy az időtlenség azért időtlenség, mert annak nincs kezdete, és nincs vége. Az van. Tehát amikor belekerülsz ebbe az állapotba, érzed azt, hogy ez van, ez nem volt, ez nem lesz, ez van, és mindig is ez van, nem volt, nem lesz, hanem ez van. Ez az állapot.
Isten magáról azt mondja, hogy vagyok, aki vagyok. Nem, hogy voltam, aki voltam, meg leszek, aki leszek. Vagyok, aki vagyok, ugye? Ő azt mondja magáról. De azt is rólad azt mondja, hogy ha te elfogadod azt, hogy ő kifog téged a népek tengeréből, a Covid tengeréből, és az összes ostobaság, meg hagyományok, vallási hagyományok, és mindenféle emberi szokások tengeréből, akkor örökössé tesz. Tehát két kijelentést, kapcsoljuk össze őket. Tehát vagyok, aki vagyok. Ezt mondja az Úr Isten, ugye ez az YHWH-nak is a jelentése elvileg, ha jól tudom, lehet, hogy nem vagyok teljesen biztos benne, de tudtom, az a jelentése az ő nevének úgymond, hogy vagyok, aki vagyok, az a YHWH. YHWH. És ha ő azt mondja magára, hogy vagyok, aki vagyok, akkor ki az ő gyermeke? Hát a vagyok, aki vagyok. A vagyok, aki vagyokba hív Isten bennünket. Nem abba, hogy voltam, aki voltam, és az akarok továbbra is maradni. Vagy leszek én majd valaki. Nem. Most vagyok az, most tesz engemet örökösévé, és bármilyen hiányosság vagy tisztátalanság van bennem, azt mondja, hogy te add ide azt nekem. Hát miért? Azért, mert adok mást helyette. Tisztábbat, sokkal szebbet, örök életűt. De elveszem tőled a régit, ami a halál felé visz.
Igen, és korábban a mai napon beszéltük, hogy miről szól ez a vagyok állapot, miről szól ez valójában, és miért nem felel meg annak az önmagam által faragott identitásnak, képnek, ami szerintem én vagyok. És figyeld meg, hogy általában az ember hogyan jellemzi magát, te én ilyen vagyok. Ezek és ezek a sajátosságaim. Pedig valójában az igazi vagyok állapot, az Isten szerinti vagyok állapot, a teljesség állapota, az az, hogy minden vagyok. Minden vagyok. Minden vagyok. És egész addig, amíg én nekem van egy ilyen, identitás nem a legjobb szó, de mindegy, értitek, érted? Tehát van egy ilyen én képem, identitásom, addig az egy ilyen rész, érted, egy ilyen rész töredéke annak, ami az Isten. Egy rész töredéke. Tehát minden ember meg van teremtve úgy van megteremtve, hogy bizonyos jellemvonásait tükrözze az Úristennek. Ugye van, aki jobban, tehát vannak ilyen emberi jellemvonások, meg vannak bizonyos tendenciák minden emberben. Tehát tegyük föl, te folyékonyabb vagy mondjuk az ilyen hobó életmódra. Vagy én, mit tudom én a lakókocsisna. Jó példa. És ez tükrözi Istennek az egyik jellemvonását, mondjuk. De ha én nem válok teljessé az összes többivel, érted? Akkor nem fogom meglátni a mennyek országát. Tehát ha én nem vagyok minden, ha én nem minden vagyok, és mindenki vagyok, tehát ha nem ott kötök ki végül az életemben, hogy én minden vagyok, és mindenki vagyok, akkor semmi értelme nekem élnem. Megásatom a síromat, mert nincs értelme itt lennem. Tehát végső soron a vagyok, aki vagyok, az arról szól, hogy Istennek minden jellemvonását, mindenét megismerem, és teljes vagyok ővel. Tehát én nem kötöm már magamat bizonyos jellemvonásokhoz, hanem én megértem azt, hogy én minden vagyok, bármi lehetek, az leszek éppen, akinek lennem kell, mint ahogy Jézus is éppen az volt, akinek lennie kellett. Amikor álmot kellett fejtenie, feltettőleg ugyanerre nincsen példa, de mindegy, amikor álmot kellett fejtenie, ő álomfejtő volt. Amikor profétálnia kellett, ő proféta volt. Amikor neki tanítania kellett, ő tanító is volt. És amikor királynak kell lennie, akkor ő király. Hát ez a lényeg. Hát most áll össze a kép. Uram Isten, ez óriási, köszönöm szépen. Hát Krisztus azt mondta, hogy nem ítéljön, jöttem a földre, ugye az első alkalom, amikor eljött, azt mondta, hogy tanítani jött nyilván. Hát nem ítéletet hozni jött. És az ember könnyen azt gondolhatná, vagy kialakul egy ilyen képe, hogy hát Krisztus akkor egy ilyen mézes, mázas, szeretetről csöpögősen beszélő tanítómester volt. Mert ignoráljuk a többi jellemvonását, amit még nem mutatott be, amit még lehet, hogy nem sajátított akkor még el Istenből. Mert ezért te második alkalommal lehet, hogy ez így van, hogy egyszerűen azért van most a Mennyországban, hogy azokat a jellemvonásokat is ellesse úgymond az atyától, most egy nagyon buta példával élve, de érthető remélem. Tehát, hogy Krisztus, amikor visszajön, akkor ő nem csak a szeretetről fog beszélni meg a megbocsátásról, hanem ő ítélő bíróként jön vissza, királyként jön vissza, aki erővel legyőzi a gonoszt. Tehát az igazság erejével elsősorban azzal legyőzi a gonoszt. A gonosz meg fog semmisülni, és ő, mint király fog uralkodni. Tehát az is ő, meg a szelíd tanítómester is ő. Tehát ő nem limitálta magát le, hogy hát te, én egy ilyen utazó hobó vagyok, aki ott mentem a tanítványaimmal, és tök jó volt minden, és mentünk az emberek házaiba, és befogadtak, és jókat bulisztunk, és még ital is volt, meg minden, és ez vagyok én ilyen hobó vagyok. Ilyen asztrológiai, ilyen vízöntő, ugye erről is beszélgettünk. Ugye ezt mondják. Tehát ő nem limitálta le magát, hogy én ez vagyok, hanem ő elmondta, hogy ő vissza fog jönni királyként is. Volt koldus is, volt király is, volt a keresztfán szenvedő is, volt minden. Mert csak is kizárólag így tudja beteljesíteni azt, ami ugye meg van írva, hogy azt mondta ugye Tamásnak, ha jól tudom, hogy aki engem látott, az atyát látta, azaz aki engem lát, az a teljességet látja, a tökéletesét, Isten magát, az ő összes jellemvonását. És tulajdonképpen ez volna az Isten fiának is a feladata, hogy nyitott legyen erre, hogy ő nyitott legyen Istennek a minden nemű megtapasztalására, és ennek a tükrözésére, hogy ez legyünk mi, hogy minden legyünk, hogy én legyek a minden vagyok. Tehát a vagyok, aki vagyok, a minden vagyok, ezzel váljak én egyé. És ha ezt én letagadom, akkor tulajdonképpen a Bibliának és az evangéliumnak az alap lételemét tagadom le.
Hát ez persze, ugye, aki akarja nyugodtan, félreírheti ezt, hogy akkor mindent szabad is, és bármi lehetek, minden lehetek, ugye, inkluszív a gonoszság, itt abszolút nem erről van szó, hanem arról van szó, ami meg lett írva számunkra, hogy teljes lesz a világ Isten ismeretével. Tehát mindenki, az összes gyermeke, minden egyes gyermeke teljes lesz az ő ismeretével. És ő lesz mindenekben és mindenkiben, Isten lesz, ugye? És erre ugye megint mondhatják azt, hogy ez a panteizmus, nem, ez nem a panteizmus. Az egy vallás. Hanem Isten az ő teljes dicsőségének az ismeretére és a megélésére hív bennünket, aminek nincsen vége. Nincsen, tehát nincsen sem kezdete, sem vége ilyen értelemben, hanem örökké valóság. Talán még annyit fűznék hozzá a halál félelemhez, hogy jó megbarátkozni vala gondolattal, hogy a halál félelem a mi barátunk, ő a mi barátunk, az az iránytű, amely minket rávezethet, hogyha van bennünk alázat Isten ismeretére, a fiúságra, ugye, rá tud minket vezetni. Viszont vannak módszerek, és vannak technikák, és itt nagyon fontos ezt hangosan mondani és kiáltani, hogy vannak olyan módszerek és technikák, amelyekkel az ember kijátsza a félelmet, a halál félelmet. Mert megcsinálhatom, tegyük fel, mit tudom én, agykontrollal, vagy Isten tudja, milyen módszerek vannak, meditációs technikákkal, hogy én nem félek, én már most ott vagyok, ugye én már teljesen jó vagyok. És hogyha az ember ragaszkodik ahhoz, hogy a félelmet eldobja, eltaszítsa magától, akkor Isten még ezt is megengedte neki, megengedte nekünk. De ezáltal mi átjátsszuk azt az iránytűt, ami minket be tudna tájolni a helyes irányba. ez itt a félelemtől nem félni kell, nem tartani, nem kell azt eltaszítani magunktól, hanem hálával fogadni, hogy Istenem, én félek. Nem vagyok teljes a te ismereteddel. Most én hiába agykontrollozom be magamnak, hogy én nem félek, és a félelem azt le kell győzni, meg minden. Persze, a félelem fölti győzelmet, azt mi megkapjuk, de azt sem mi végeztük el, hanem elvégeztetett már előttünk. Ajándékba kaptuk a félelem mentességet, a teljességet. És hát talán még azt mondhatnánk, hogy boldog az ember, akinek még van félelme, akinek akár még van halálfélelme is, mert az ilyen emberről Isten nem vette le a gondját. Őt még mindig hívogatja. Jelzést ad neki arra vonatkozóan, hogy nem jó helyen tapogatózik, hogy a fenegetlen szakadék irányába halad. És mint mondta, a félelem az elmúlik, mert Istenben feloldódik, az ember feloldozást nyer, a félelem alól is. De ezt ajándékba kell, hogy kapjuk, mert aki nem ajándékba kapta, az átjátszotta, úgymond át akarta verni Istent, az ő törvényét is, végül rá kell jönnie arra, hogy saját magát verte át, mert az a félelem, amit ő erőszakkal kitaszított az ő életéből, olyan erővel és hatalommal jön vissza hozzá, főképp ugye testi halál után, ugye, hogy azt nyugodtan lehet pokolnak nevezni. Ott már nem lesz agykontroll, nem lesznek technikák, nem lesznek illatosítószerek, ilyen pálcikák, nem lesz wellness, nem lesz fitness. Csak te leszel szemtől szembe a valósággal, amelyet besöpörtél a szőnyeg alá. Úgymond illegitim módon próbáltad a félelmet kiűzni magadból. És azt mondta erre Jézus, hogy aki nem a fő beáraton megy be a juhok aklába, az tolva és rabló. Tehát ugye ez, hogy megértsük, mit jelent. Az ember el akar érni a megvilágosodást, ugye ez a nagy divat manapság, hogy különböző technikákkal, módszerekkel, tanokkal, könyvekkel megvilágosodunk. De kikereljük az úton állót, a jegyszerűt, ugye? És eltaszítjuk magunktól a szembesülést. Szembesülést mivel? Elsősorban a félelmeinkkel, hazugságainkkal, bűneinkkel. Ami alól az igazság minket fel tud oldozni. Ezért fontos, hogy megismerjük személyesen. Ne egy YouTube videón keresztül, hanem személyesen megismerjük, hogy ki a Krisztus számunkra. Ki vagyunk mi az ő számára. És mit jelent az, hogy mint ahogy én az atyában voltam, az atya én bennem volt, ugyanúgy én leszek ti bennetek, és ti is én bennem. És megadok minden eszközt ehhez és minden lehetőséget, hogy ez veletek is megtörténjen. És ajándékba kapjátok, ne kínlódjatok. Gyertek, beszélgessünk. Imi az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha kinyitod az ajtót, akkor bejövök hozzád és veled vacsorálok. És beszélgetünk. És megtanítok neked mindent. Nincsen szükséged semmilyen technikára, könyvekre, vallásra, semmire. Mert azt, amire a szíved legmélyén vágysz, ama vágy szerint, amit szintén tőlem kaptál, azt ajándékba kaphatja meg az ember. És aki nem ajándékba kapja meg, az nem kaphatja meg. Ez a lényege az evangéliumnak, és a mennyek országának.